kedves igazgatók, kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Az eposz Panegirikus kétségtelenül szerepel a címben, és írtam is hozzá, mégpedig jó szándékkal egy hosszú gondolatmenetet, amelyről most minden fogok tudni beszélni, de a természeténél fogva. Tudnélék, menet közben rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy én 40-45 perc alatt valami fölfoghatót, amit én is föltől fogni, sőt, ez a különbség is. És még ráadásul azon is utána mutatkozni, vagy beszélgetni, hogy igaz-e vagy sem, azt lehetetlen úgy elmondom, hogy mindezen kérdésekre kiterjedjek. Úgyhogy én fogtam magamat, és leszűkítettem a mondani valómat azzal, hogy természetesen mindenekkel folyamatosan foglalkozom, csak erről azt hiszem, hogy egy könyvet fogok írni, és nem pedig egy előadást, hogy a legfrissebben megjelent, és tőled, itt van beírtam, december 20-án ajándékba kapott, Hunyadi Ferenc kötetről, illetve a benne található kötelményekről, illetve Hunyadi Ferencnek eddig is kiadott, és a Végmagyar Költők tárában, a Dézsi 8. kötetben olvasható Trója istóriájáról fogok beszélni, és ennek ügyét fogom szemléltetni azokat a kihívásokat, amelyek várnak mindazokra, akik az egyik legnehezebb kérdést próbálják megoldani, amit történészeknek legalább olyan nehéz, mint irodalomtörténészeknek vagy művészettörténészeknek, hogy mi az, hogy ókor, mikor végződik, mi az, hogy középkor, mikor végződik, mi az, hogy reneszánsz van-e olyan, vagy korai kor, amiben a kettő így találkozik, nem is beszélve a barokkor és a manierizmusról. Ennek megfelelően ugyebár az imitációnak a korábban legjobban elintézetnek hit részei is új és új megközelítésre szorulnak. A levőnök megengedik. Ezt a legjobban, és ezért választottam a sok lehetséges példa közül, amelyeket itt megemlítek, itt tudom én, Jánosz Panoniusztól Zrínyig. Éppen a Hunyadit, mert egyrészt eléggé ismeretlen, másrészt pedig igazságtalanul bánt vele a szakirodalom. Ezt most világosan lehet már látni. Az igazság az, hogy Dézsi Lajos még azt is akarta, amit a király György elismert a trójai história érdemei közül, de legfőképpen nem vette észre, hogy ebben van egy olyan felfedezés, amit király, aki rendkívül sok kritikával ír. Ugye ez az ITK 1917-es számában két évben megjelent tanulmány a Hunyadi trójai históriájáról, amely meggondolása kell, hogy készítessen mindenkit, aki utána foglalkozik a kérdése. Mégpedig ez az, hogy király leszögezi, hogy három esetben egészen biztos, hogy a forrás nem egy késő antik, vagy egy középkori regényes átírása, vagy akár paródiája a Iliásznak, Odüsszeiának, vagy általában Homéroszik témának, vagy belefoglalva a Vergiliuszi folytatást is, akkor együtt a kettőnek, mert vannak, közben az is kiderült azóta, amit a király nem tudhatott, hogy amiről, ez kb. 10 éve derült ki, hogy az, amiről azt hitték eddig, hogy fikció, hogy görögből lett fordítva, és hogy a Vidodakorra ezt a bizonyos diktisz és dárészt követi, ennek nincs görög, előkerült papíruszon, van görög változata. No, tehát visszatérve királyra, ő leszögezi, hogy akár ilyen, akár olyan a rímelése, ami miatt bonyolulni szoktak rajta a sok valahalába, annak ellenére úgy látszik, ez az első magyar költő, aki Homérosz eredetiben olvasta, és föl is használja. Tehát mégpedig nem akár, hogy el nem szolgálja. No, én ezt igazából akkor jöttem rá, hogy mire lehet gondolni ezek után, amikor újra aztán, hogy jöttem rá harmadszor, elolvastam a Dézsi kiadásában a trójai históriát, és ott találtam egy olyan mozdulatot, amely kissé furcsa. Ugye megengedik csak azt a pár szakaszt felolvasnám, amely a trójai faluról szól. Mint tudjuk, itt aztán változhatott a regényes francia és latin példányban is létező előzményből nem veszi ki, hogy Sinon, aki ugye lépecsalja a trójaiakat, az az unokatestvére Odysseusnak, és az egész falu dolgot közösen főzi ki, és saját lépre így az ártatlan trójai népet. Itt az nem szerepel, szerepel viszont egy megdöbbentő dolog. Ugye? Azt tudnék, hogy urak, az nagy lovat, fontos az urak, mert később meg lesznek különböztetve a középtől. Urak, az nagy lovat csodálják vala, csodálatos képen formálja vala. Ez eddig ebben van, mint tudjuk, ma az interneten egy mexikói, egy spanyol, egy olasz, egy norvég, stb. Művésznek, akik aztán filmeseket találtak, és itt van trójai falu játék, eddig kb. 70 trójai faluat építettek, némelyikben majdnem az Eiffel-torony magasságával ér fel, stb. Bárki beszállhat, ha akar. Ugye? Trója hadát rajta megírták volna, hát ez az. Tudnék, még a magyar etimológiai szótár is tudja, hogy az ír egyik jelentése az, hogy fest. Trója hadát, vagyis az egész trójai háborút a maga 10 évével rajta megírták. Van a képregény van, fölfestve, vagy minek nevezik az ilyet. Királyok személye mind rajta vala. Nagy véres dárdákat találnak valamint mint a nézők. És némelyek ezen úgy sírnak vala, üres sisakokat fölvesznek vala, törött pajzsokat találnak vala. Igen keservesen mind sírnak valakiknek magzatjuk, ott elveszett vala. Mert itt meg kell állni egy percre, ugye az egész mű, hogyha végigolvassák, és sírben fogják látni, hogy görög ellenes trójai szempontból van megírva. Sajnálja a görögöket is, de Achilleus megteszi csalónak, aki csellel, lovagiatlanul öli meg Hektort, és hazugnak, stb. Tartják, az ostromlottak pártján áll az elbeszélő. Erős Hektort úgy emlegetik vala, aki sokszor az népet megmenti vala. Akilléssel itt tesz helyen megvíva, itt erős Ajaxot meggyőzte vala, itt az Akillésnek sátora vala, itt Penthesileiát levágták vala, mennek végig a képregénynek az egyes emberek. Itt a Rézus király tábora vala, itt a Diomédész mind elpusztítva, itt a mező vérrel beborult vala, és szkítiaiak megholtak vala, némelyek közül kiülnek vala, az lónak nagy volt, tehát akkor jön a tömeg. Először az urak jöttek, hogy átvehetik ezt az ajándékot. Utána az már stimmel Vergiliussal is, hogy Sinon előjön, előadja a félrevezető szavait, hogy áldozati ajándék, örökké emlékezhetnek rá, de az olyanok nem úgy fogják fel, hanem úgy fogják fel, hogy ez egy gyászemlékmű, amelyen az elveszett halottjaikra emlékezhetnek majd, és ezért hajlamosak még saját a ló olyan magas egyébként, hogy a Diktisz és Dárésznál és a belőle építkező középgörög regényben 1000 görög harcos fér bele. De itt megmaradt az egyik, egy bécsi kódex föl van téve, a videóta kolumna is föl van téve az interneten, az összes lóábrázolással együtt, miniatúrákkal együtt, és azt lehet látni, hogy azért nem olyan magas az, mint amennyire itt magasnak kell lenni ahhoz, hogy miatta lebontsák a kaput és a falat, és bevonszolják az egészet a város közepére. No jó, gondolkoztam rajta, hogy akkor hogy is van ez, mert hogy Homéroszban ezt nem találta, az biztos. A király által végolvasott, az azóta előkerült, és főleg van itt egy kötet, azért osztam, hogy bemutassam, intézeti könyvtárban megvan állva a Jóistennek, ugye. Ez egy Brill Companion Robert Simsnek a szerkesztésében 12 tanulmány tartalmaz, a klasszikus eposzok utázatához, újrameséléséhez, folytatásához. És végig megy az összes, nem csak a középlatin és középgörög, hanem az anyanyelvű irodalmakon is, és nagy szakirodalmat is ad hozzá. Na itt kiderül valami, mindenesetre az, hogy Homérosz minden szavát ki lehetett fordítani már, nagyjából a hellenizmus korában Kalimakosztól kezdve, illetve a fellépéseit és a szavait is fordítani, és parodisztikus vagy ellenkező szélzata. Láthatjuk tehát, hogy a bemutatás az háborúpárti vagy békepárti. Azt szerint, hogy akkor most akinek van igaza a dologban. Ha visszamegyünk régi dolgok hiányzani, és a többi, akkor van egy sorozat olyan, amikor hol a trójaiak, a vétkesek, hol a görögök. Ha leszűkítjük magára a helleni elrablásával kezdődő szekvenciára, akkor ott egyértelmű a dolog, kivéve azt, hogy helleni hogy is gondolkozik az egészről, mint a vetélkedésnek a tárgya, és éppen ezért szerencsére nagy szakirodalma van az Amei Szence féle nagy Homérosz kommentár óta, annak, hogy is van, hogy 10 évig fel se tűnt Priamosznak, hogy itt valami ellenséges izé van, ahol 15 király, 30 alkirály, és így tovább, többnyire az ilyen nagyobb királyokat császárnak nevezi, a nevék ugyanik, áldogálnak, dobálnak, ödösnek, stb. És határozottan rossz szándékot mutatnak. És mikor már végre megegyeznek, mert már elindulták a görögök is, és a Párizs meg Hektor kényszeríti arra, hogy ne legyen már ilyen gyáva és férfiatlan, hanem álljon ki, akkor Menelaosz a párbajra, akkor végre hanem kitalálja azt, hogy kíváncsi, hogy kik ezek a izék. Sokat hívott áldogálnak, és akkor jön a híres Poliszemle a harmadik énekben. Lássuk, hogy tehát nem magának Priamosznak jutott eszükbe, hanem Írisz istennőnek, aki ezért gyorsan belebújt a helleni sógornőjének, aki nagyon szép csajgott a Priamosznak, Laodiké, annak az arcát öltötte magára, és így hívja a sógornőt, aki a nagy termében ül, és szül egy hatalmas bíbor színű sejmet, amelyen ráhímezi azokat a vitézeket, akik vagy ellene, vagy érte, vagy görögök, vagy trójaiak, tehát ő csinálja a történelmet, és akkor ebből egy kis hadisiek házi feladatot elvégez, és akkor ez a Lamei Szence által idézett kommentárok szerint helyre óta, vagy helyre szentesítette ezt a megfigyelést, hogy Homérosz azért teszi ide a dolgot, mert hiszen ő nem az egész trójai háborút mondja el, hanem azt, ami az Iliász tárgya, annyit belőle, és ehhez neki kell az, hogy végre, legalább a harmadik énekben, már a főnő, vagy főhős nő is megjelenjék, ezért kell neki ott találkoznunk, és ezért kell utána neki végigmutogatni, hogy kik azok, miközben pudolja a lelkiismeret, mert egyszerre szereti a Páriszt is, meg a Menelaoszt is, és milyen disznó, hogy ott látta, és milyen disznó, hogy ott akarja hagyni most a fény, és mint tudjuk, a végén maga Aphrodité ragadja a nyakon, és cipeli vissza a szobájába, mert már maga se tudja, hogy kit szeret a két férfiú közül. Most ha ezt megnézzük, akkor megvan az oka Hunyadinak, hogy becsempésze, csak hogy más szélzattal, nem az esélynek a pontjára a harmadik énekben, ahol még van arra esély, hogy győz, mint tudjuk, Menelaosz győz, csak hogy is hiák elfut, gyáván Párizs, még megfordulhatna, Trója megmenekülhetne, a görögök is beleutak az egészbe, tudjuk, ez a párbaj előtti megállapodás tárgya, hanem akkor, amikor a végső pusztulás vár rájuk, és még örülnek is neki. Most ez teljesen beleillik abba abba az iróniába, mégpedig elég gyilkos iróniába, amelyet találunk az egyik szövegben, amelyet egy 8. századi Trifiodorus nevű szerzőtől származik, Trója kirablásáról, és amelyet egy Orestis Karavas nevű, hát már mutatja görög filoszit, ugyanúgy a Brillnek a felkérésére. Ahol kiderül, hogy a ló és Helemé együtt szerepelnek ebben az egyetlen műben, legalábbis eddig, amit találtam. Lehet, hogy van még, a Jóisten tud. De itt nem úgy, ugye, mint ahogyan Homérosz írja, hogy a lelkismeret furdalás, tehát a maga helyzetét próbálja meghatározni ő is, amikor a harmadik ének ezen hat sorában lefesti. Hozzá kell tenni egyébként azt is, hogy a művészettörténész szakirodalom egy része szerint ez betoldás a homéroszi kánonba, két sor, amely azt mondja, hogy akik érette nagy pofonokat, vagy nagy ütéseket, csapásokat szenvedtek el Arész kezéből, így van. Ez tudni olyan, ahol csata jelentett ábrázolni a korai görög művészetben, amelyet esetleg Homérosz ismerhetett, olyan még nem volt állatmesék, figurák, esetleg istenek, de csata jelenetek nem voltak, az egy későbbi hatás, amely természetesen a Nagy Sándor után elterjed. De a Jóisten tudja, mindegy az, hogy a szöveg így van, a kánonban ez van benne. Itt pedig ez a derék középgörög, ez meg azt mondja, hogy elkapják a fülét a trójaiak, mert ugye gyanakodnak, hogy hát ha van ott valami disznóság abban a falóban, és ezért előhozzák Helemét, aki nagyszerű utánzó képessége, azt mondják, hogy lehet ott görögök ülnek bent, azonnal próbálj velük beszélgetni, hát ha valami lépre megy válaszol, és akkor elégetjük az egészet, és ott döbrenek meg. Úgyhogy a Helené szépen végig megy, és még nagyszerű színésznő, mindegyik bent lévő lova, ő nem tudja egyébként, nem ártatlan, nem tudja, hogy ott tényleg bent vannak, de gondolja, ha muszáj, akkor muszáj kívül őket, égessék el őket. Majd ráhívjuk utána egy másik kisjákat. A feleségük hangját utánozza. Készüljük ezer a görög feleségének a hangját, aki költöttek bent, és a hogy is hiákok nem válaszolnak, a görögök meg bent ramaszok. Ezek hangotnak. Akkor a Laokoonnak dátával, de tudjuk ki gyújtja meg meghal, és akkor már nincsen semmi, hogy is semmi kétség, bevontatják a városba. Szinón szépen megadja a jelet, ja, és mindenki berúg rettenetesen, tehát ezt olvassuk tovább, ugye? Mert az egész város környűrötte volna, nem tudom, vala. Sok kötelet az lóra köttek vala, lábaira láncot folytottak vala, énekszólatrójába vonzták vala. Az nagy erős kapun be nem fért vala, ettől az urak így végeznek, már megint az urak, tehát ugye itt a vezető réteg, kerítésben lerontatlanak vala, azért az városba így vitték vala. Még a templom mellé eljutott vala, egész Trója népe mint hallja vala, négyszer az fegyveres megzöldült vala, fegyverek zengését meghallják vala. Teljességgel elbolondultak vala, örömökben semmit nem félnek vala. Az nagy lovatlásba vitték vala, egy templom mellé helyezték vala. Az nagy urak igen vigadnak vala, látjuk, nem mutattak példát a köznépnek. Főurak, főfőurak elrészegülnek vala. A szinónnak megkegyelmeztek vala, a városba szabadon járt vala. Borral és álommal eltöltek vala, senki ő közülük ébred nem vala. Állnak szinón lajtóriász hozott vala, görögöket kiszállította vala. Kész. Jön a mészárlás. Mint tudjuk, nem volt katonaorvos, ő orvosa volt a lengyel királynak, mint tudjuk, aztán még a fiának is, illetve Maka öcsének, amíg meg nem volt, de katonorvosként nem szolgált, viszont egyfolytában orvosi szemlélettel, és ez a latin nyelvű műveiből derül ki, ott viszont biztos, hogy nem volt ott, Balassi ott volt, mint közegi tanárunktól is tudjuk, Danska ostrománál, de ő akkor éppen Olaszországban volt, amikor ez az ostromán zajlott. Mindenütt megjegyzi, nem kerekszámokban, hanem látszik, hogy hadi jelentések alapján melyik oldalon hányan haltak meg. És aztán ez az egyetlen olyan trója história, ahol ilyen gyászjelentés volna, hogy halott lista, halott lastromok szerepelnek minden egyes résznek, ennek a hatodiknak is a végén, hogy hányan haltak meg akkor, hány gyereket utszoltak el rabszolgának, hány nőt, hányat gyilkoltak meg, hány volt eltemetve, hány volt temetetve, és így tovább. Mindent majd szörnyen és latinul visszatér a Danskról írott, vagy a Danskosztomáról írott költeményben. No tehát azt hiszem, hogy itt van egy rejtély. Ugye nevezetesen az, hogy amit mind a ketten nagyon becsülettel, király is és Dézsi is fölvetnek, megoldani nem tudnak, hogy hát hogy lehet az, hogy 19 éves korában ilyen művet ír, olyat, ami, mint tudjuk, az egész régi magyar históriák közül a legtöbb kiadást érte meg a 18. századigban, ami 7 vagy 8 kiadásban jelent meg. És hát ezért csak nem tudjuk pontosan, mikor született, de föltételezik a korabeli egyetemi szokások szerint, hogy hát 19 és 24 között volt az átlagban a legtöbb, tehát neki is akkor már valamilyen egyetemen kellett lennie, amikor ezt írta. És így teszik kérdőjellel a születési dátumát, 1500-re. Na mostan, hogyan lehet akkor föltételezni, hogy nagyjából azokkal a zseniás trükkökkel tud már élni itt, amelyekben beletartoznak a legalább kimutathatóan, hogyha Homéroszt is hozzáteszünk, 7 forrásból összerakott történetnek a számára előremutató vonásai, és ráadásul belefér egy ilyen igen súlyos, a szónak nemes értelmébe vett paródia, ugye, amely egy megszentelt passzust, felolvasom Devecseri fordításában, mindenre tudjuk, a harmadik énekből, Hókarú szép Helenének a hírt Íris maga vitte, Laodikének alakjában, ki a hős Helikáon hitvese volt, Antinori Dészi, néki meg ángya, Laodiké, Priamosznak lánya közt ki a legszebb, lányai közt ki a legszebb. Na és most ez a munkának. Termében föllelte, amint éppen nagy született szőt, kétrétű, bíborfényű, és bele sok viadalt is, mert a lóbetörőt rászok s ércinges akályok ő érette viseltek el, épp árész tenyerétű. Tehát ezt. A magasságos Istennek megjelentek a latin versei, ugye, amelyek egy menetei nyomdában annak idején együtt jeltek meg, és van még 3-4 másik helyről szedett kötetben eddig sehol meg nem jelent, majd kéziratban maradt darab, amelyet Manár Dávid, aki a sorozatnak is a szerkesztője, és a kötetnek is a szerkesztője összeszedett. Megígéri, hogy kritikai kiadást fog majd csinálni belőle, tehát ez az első lépés, megérdemli, ezt végigolvasva elmondhatom, megérdemli, és megérdemli, mint ahogyan az előszó vagy vezető tanulmányban ezt a címet adja neki, hogy a Hun Vergilius Hunyadi Ferenc, ezt mint tudjuk, nem ő találta ki, hanem így emlegette több szerző is az utókorból. És éppen ezért a leghosszabb, furcsa, minden tekintetben Vergiliustól elválaszthatatlan, de a Rota Vergiliana mindhárom változatához erősen kapcsolódó, és hát hogy ez mit jelent a Janus szakirodalomban, és mit jelent a Janus utáni latin irodalom elemzésénél, azt a Jankovics tanár úr könyvéből, tehát nem hogy százszor könyvéből világosan lehet tudni, mint ahogyan azt is, hogy azt meg a Havas László tanár úrnak a tanulmányából, amely a 2003-ban jelent meg a könyv és könyvtárban, hogy, hogy hogyan tudta mind az epikus, mind az epideiktikus vagy tanító, mind az idillikus, vagyis pásztori Vergilius úgy egymásba építeni, akár olyan költő, aki kellően elmélyült Vergiliusba, aki követte, vagy követni merte Petrarca példáját. Tudnélik, azt hiszem, hogy a egyetlen visszatérő motívum van a modern neonatív eposz kutatóinak a könyveiben, hogy sajnos az egész anyagot eddig még soha senki nem tekintette át, és ezért Antonio Bellonira hivatkoznak, aki ugye népszám nélkül járt meg, de tudjuk azt, hogy elég régen. Mindenki hivatkozik rá, és ő annak ellenére, hogy egy csomó dolgot természetesen ő se vesz észre magánál Petrarcánál se, de a lényeget észrevette. Azt mondjuk, hogy Petrarca újításai nélkül, vagy Petrarca Vergilius felfogása, vagy eposz felfogása nélkül, az eposz úgy, ahogy van, meghalt volna, nem támad új életre, és nem ágazik szét, akkor se, amikor éppen különállónak látszik, illetve nem ágazik szét éppen akkor, amikor egységesnek látszik, és nem marad mégis egységes éppen akkor, amikor szétágazónak látszik. Tehát ez a bizonyos kerék a háromféle imitációval meg tud valósulni Petrarcát követve. Hát egyik hiú tervem az volt, hogy én ezt Petrarcával fogom kezdeni a mai előadást. Értem, hogy akkor azzal kezdtem volna, akkor még ma se értem volna el, egyetlen magyar költőről sem. Úgyhogy ez majd türelmet kérek, és meg fog történni. A visszatérve tehát akkor, miről van szó Hunyadinál, hogyha tekintetbe veszük azt, hogy a legnaturalistább vízi hulla számla után, amely a, például a danckai ütközetben, illetve az olaszok ellen indított háborúban, tehát Livónia visszaszerzése, Polockostroma, stb. Tehát a hátori háborúinak a végén egyszerűen megunja, megköszöni a Búzsának, hogy méltóztatott őt fölkeresni a nádasban, ahol éppen furuljázni szeretett volna, és úgy hevenészik csak a napon meg a fáradt. És hallotta, hogy valami történt, hogy mint a királyá koronázták volna Bátor István, meg hogy azután is történt van, egyre fennállásunk hozzá. De most már vége van, miután már ő is legyőzte az oroszokat, minden elintéződött, azon kívül természetesen életében már szentként kezelhető, mint ahogy azok magyarok is, akik meghúztak. Most nézzünk néhány egészen jó példát. Tudnélik, van ez ugye a kísérő tanulmányból, tehát Molnár Dávid úr is vidáman kiderült, hogy van egyetlen olyan hős, aki tényleg Homéroszi vagy Ineászhoz méltó módon megjelenik előttünk, kockáztatja az életet, tart egy fantasztikus beszédet, hogy fölelkesítse azt az 500 hajdút, akinek ő a parancsnok a Danzig alatt, és akivel neki mennek, különben a dolog igaz, neki mennek 12 ezer nagyrészt német zsoldosnak, akiket a város felfogadott, és ezeket részben úgy, hogy elfoglalják az ágyútelepet és roncsá lövik őket, részben úgy, hogy belekergetik a mocsárba, és azután meg részben földarabolják őket szalámivel a mocsárban. Ugye, közben pedig a izék megint megszerezték az ágyút, és most őket lövik agyon, úgyhogy ott van 500 magyar hulla, 12 ezer német hulla, ezektől elbúcsúzik, és természetesen meg kell mondani, hogy melyikkel mi lesz ezen túl. Ugye? Úgyhogy ezt érdemes megnézni. Még mielőtt megnéznénk, Bátoriról annyit, hogy egyedül úgy látszik, rajta kívül, tehát Hunyadin kívül, a Hunnus Attila leszármazottjának egy költő nevezi, még nem akárki, de szintén a legszorosabb padovai kötöttséggel, Kohanovszky. Kohanovszkyról nálunk a magyar bifordítók és a polisztikai szakirodalom is tudta természetesen, hogy nagy mennyiségű és igen érdekes latin életmódot is adott látja, de ezt senki sem vizsgálta. Hála a magasságos Istennek, 3 éve magában Danzigban kiadták, faksimilében az összes versét, és hozzá átírás is. Ez majd jön, majd kommentárkötet is, ennek a mai napig nem jön meg, ez is valami 1500 oldal. Ebben van egy olyan epinícion, amely tehát műfajában azonos, műfaji céljában azonos Hunyadijéval, aki, mint tudjuk, a szerzőset, a Bonadávit se tudja eldönteni, hogy egyszerre keletkezett-e a születését megjósló, a gyermekkorát és tanulóéveit leíró, majd mint lengyel király dicsőítő, és mint háborús hőst magasztaló részei az eposznak, amely tulajdonképpen így, ha akarom, epinícion, ha akarom pedig kis kitérő egy pásztori hangulatba. Ezt másképpen ihletésbe, pontosan úgy, mint ahogy a Ján Huszt is úgy kell mindig fölébreszteni, mert végre valami hősi dalt is énekeljen, és ne csak úgy szórakozzon, mint egy közösséges költözőben. Hogy is hiák volt, nézzük meg akkor a magyar hős eposzt, amely bele van dolgozva ebbe az utolsó részébe a bátori epiníciónak. Danzig itten Trója szerepét játssza el, egyszerűen. Tehát oly módon, hogy meggyászolja, mert itt le is rombolják a várost, legalábbis ebben a költői változatban, úgyhogy pora sem marad, mert nem mondja azt, hogy mindenkit megölnek, mert a polgárlakosság elmenekül, de a zsoldosok, akikkel szembeszállt a magyar, lengyel, kozák, moldvai és más segélycsapatokból álló magyar volt a legtöbb egyébként a Vadas Mihálynak a vezetésével. Ő teszi meg aktív Akilleusznak, ő az a hős, aki maga kockáztatja életét, miután a hősöket kellően fölkészítette a halálra. És azt mondja, hogy miután ez a hős az akkora, aki egymaga tulajdonképpen ezzel a magyar kicsi sereggel meg tudta oldani azt, hogy Nagy Sándort lepipálja, hozzá képest ugye Nagy Sándor a 2549-től 62. hexameter van neki szentelve, egyszerűen sikertelen kezdőnek tűnik, tudnék, és hát itt ugye bele kell mászni abba a kérdésbe, hogy nálunk 1944 óta néma csönd volt politikai okokból, Báthori utolsó éveinek tervezgetéséről, diplomáciájáról, a nyugatiakkal való háromszoros tárgyalás kudarca után mindig újra meg újra fölvett, és végül egy pápai biztatással, vagy jezsuita biztatással komolyan tervet öltő nagy elképzeléséről, hogy tudnélik, amit eddig háttérként tudok használni, vagyis a szultánt gyakorlatilag arra kényszeríteni, hogy ne menjen tovább a vajdaságok sorába Erdélyt, hanem mint maradék Magyarországot, amely őt Kegyurának ismeri el, ezt félretéve már a törököket kellőképpen diplomáciailag és tényszerűen is kezdte izgatni, hogy lengyel királyként ezt már nem tették meg vele, lengyel királyként szembe fog velük fordulni. Tehát magyarul egy készülő Nagy Sándor első lépése volt egy világhódítónak, aki végre Európát megszabadítja az állandó rettegéstől, és éppen ezért annyiból komolyan vendő, hogy az utolsó rész, amit különít, ami gyászének már a definíció után, az, mint visszahozhatatlan gyászesemény tárgyalja Báthori halálát, és a szentek közé sorolja, aki majd a mennyből, mint országainak pártfogója, tudnék a lengyeleknek ugyanúgy atyuk lett, mint a magyaroknak, fogja majd elintézni Istennél, amit életében nem sikerült. Ugye azt írja például ebben a Nagy Sándorra való összehasonlításban, hogy azt mondja, hogy sajnálhatja Homérosz és Vergilius, hogy nem érték meg ezt, mert akkor félredobták volna maguk is vacak műveit, és Báthoriba jutott volna egy olyan emposzt, ami mindent felül. Na mostan, ha megnézzük, ugye a magyarok, az elpusztult magyarok fölötti gyászéneket, ez a teljesen külön résznek látszik, az is lehet, hogy külön valahol meg is írta és úgy illesztette bele némi nem csiszolással. Ez a 2520. sortól, Elizabethtől tart, egészen a 2625-ig, tehát tulajdonképpen ez zárja le az egész danceki hadjáratot, utána már, látszik, hogy teljesen tudatosan dolgozik, utána már, mint tudjuk, megint a magyarok veszik át Polocz-Kostromárt is, sőt, ugye Bekes Gáspár, akivel addigra kibékült és hívévé, sőt barátjává vált Mártoninak, arra bízza a háború első részében a főparancsnokságot. Itt a Bekes nevét egyszer írja le mindenféle jellemzés nélkül, neki tudnék áldozat kellett még pedig olyan, aki igazi hún. A Kohanovszkinál pedig ugye az a döbbenetes dolog olvasható, ő mindjárt olvasunk be, hogy 5 kiló a könyv, tehát nem hoztam be magammal, elnézést, le kell lapozni. Megvan. Ez a 12., ez Pindaroszi, ez a Kohanovszki, ugye 278. lapon van ebben a danszki kiadásban, és a 12. óda, gyászóda, az így szól, ebben dicsőítő óda, elnézést, így szól, megpróbálom fordítani, de hát jó lenne, hogyha lenne műfordítás, szóval mi nincsen, azt mondja, hogy aki már korábban is hazájában, tehát Erdélyben, Magyarországon, gyermekéveiben háborús játékokat űzött, és később pedig más uralkodók véres, engesztelhetetlen háborúit vezényelte, és aki méltán dicsekedhetik azzal, hogy kiváló erényeire nézve a Hun Attilától származik. Azt most az istennő, aki a csillagokat is irányítja, megfelelő helyre fogja helyezni, és örökre őrzi majd őt az elme, hogy emléke sosem múlik el. No, tehát befejezem. körülbelül azzal, hogy láthatjuk, hogy Hunyadi, aki egyébként, ez nagyon furcsa, hogy mindenki, aki visszaemlékszik rá, még életében, és aztán köszönjük meg tovább Bot Péterig, vagy másokig a dolog, rendkívül humoros és irgalmatlan iróniájú ember volt. Erre csak egy példát hozok. Egyik versében, mivel hogy rettentően nem szereti a labancokat, hogy úgy mondjam idézőjelbe, tehát a Habsburg pártiakat, és azért Zsámbokit is ezek közé sorolja, mint történetírót, tehát felszólítja az olvasókat, hogy húgyozzák le a sírját. Ami kicsit arra utal, hogy nem volt mindenkihez kegyenletes, ami a, hogy is Jákot illeti, az utókot, vagy az emlékezett politikát. Tehát Hunyadi lehet, hogy egyébként az, hogy ez az orvosi szemlélet, vagy hogy mondjam csak, a katonaorvosi költészet leavítva a Trójai háborúból csinál. A Báthori dicsőítő vegyes eposz, amely ha akarom tanít, különösen a gyermekkorról szóló rész, ott egyszerűen azt csinálja, hogy, és itt jön megint akkor a Petrarca kitörületet, az Afrika című eposzra gondolok természetesen, kitörületetlen hatása, hogy itt ugye ott az ifjabb Szipiót oktatják ki, a már megboldogult atya Mennyországban, két éveken keresztül. Itt mivel az apja még él, igaz, hogy fél éves volt a kisgyerek, amikor meghalt a papa, tehát nehezen tudott volna éppen katonásdit játszatni vele, de hát mindegy, tehát kicsit meghosszabbítja a papa életét, és ezért a szépen a gyerek az egyfolytában követeli, hogy miért nem adnak neki már ágyút, mi ez a vacak, kard, meg minden, és akkor a papa elmagyarázza, hogy ahhoz édes fiam, mert szóval meg kell tanulnod írni, olvasni, egy csomó nyelvet, csillagászatot, vagyis akkor mindent, hát gyakorlatilag enciklopédikus műveltséget kell szerezned, aztán majd. Úgyhogy, tehát megteremti, most itt is, megint egy kicsit az ember óvatatlanul arra gondol, hogy bujkál a humor a dologban. Később ezt már nem lehet megcsinálni, mert attól kezdve, hogy megválaszolják fejedelemnek, nincs mese. És a tömeges kivégzést is, ami a Kerülő-Szentpáli csatát kíséri, azt is egy szóval sem említi, mondván az, hogy megbüntette azokat, akik megérdemelte, de aki meg rászolgált, annak megbocsátott. Tehát ahhoz képest, hogy 50 akasztás volt utána, úgyhogy ez egy kicsit szeretett számolni, de csak akkor, hogyha érdekel fűződött hozzá. Minden esetre hallatlanul izgalmas az egész, én azt hiszem, hogy megérdemli azt, hogy a Molnár Dávid dolgozom rajta tovább, mások is vessék a nyomában magukat. A jó Isten adja, hogy kerüljön elő még kézirat is tőle. A jó Isten adja azt, hogy lehessen rekonstruálni, hogy azon években, amikor ő tényleg Pádovában volt és biztosan ott volt, akkor ott éppen Homéroszról miféle előadások vagy kommentárok hangzottak el, kiket lehetett hallgatni, kiktől lehetett tanulni, és készüljön aztán egy magyar fordítás, és hozzá kell tenni egyébként, hogy mivel időm nincsen, de hát mikor megírom, akkor majd lesz, gyakorlatilag a reformkornak a teljes, akár a konzervatívabb válfaja, mit tudom én, Kölcsei, akár a radikálisabb válfaja, tehát Petőfi, illetve a patetikus Vörös Marti, mindenestül nincs olyan frázis a magyarok bűnhődéséről, a isteni bocsánatról, semmiről, ami ne lenne benne. Ráadásul úgy, hogyha kell, a saját korábbi enciklopédizmusát félretéve, ahol egyértelmű, hogy itt Jupiteren kit kell érteni, meg a félét, Jupiter nagyon sokszor magával az Atya Úristennel lehet azonosítani, tudjuk, ezt föltalálta Patarka, viszont, hogy Jupiter mellé gyorsan belesen csempészni Jézust is, kétszer, az már furcsa. Igaz, hogy ez már a halálnál van, tehát az kaustrofában. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon nagy örömmel tudjuk üdvözölni ezt a kötetet, és remélem, hogy folytatódni fog a vele kapcsolatos munka. Köszönöm szépen a figyelmet! Kedves közönség, kedves kollégák, nagyon nagy